30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai adásunkat egy rövid kis történettel kezdeném. Volt egyszer egy kislány, aki Széchenyi Zsigmond könyveit olvasta. Széchenyi Zsigmond egy nagy utazó volt, aki egyébként vadász is, és ez a kislány esténként a takaró alatt alvás helyett a könyvet olvasta, és annyira elragadta, hogy ő elhatározta, hogy ha felnőtt lesz, akkor ő is utazni fog. Ezt a kislányt úgy hívták, hogy Gáspár Ida, és most itt ül velem a stúdióba, és köszöntelek.
Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is.
Azok, akik gyakran hallgatnak bennünket, azok már többször hallották Idát. Ma melyik utadról szeretnél nekünk mesélni?
Hát életem legcsodálatosabb útjáról, Bali szigetéről, ami az indonéz szigetvilágnak egy szigete.
Től a leg.
Igen, hát maga a sziget is csodálatos, de életemben a legboldogabb ezen az utamon voltam, mert összesen 3 unokám van, és a 3 unokámmal együtt tölthettem el ezt a gyönyörű szép nyarat.
Ezt az utat, ezt utazási irodán keresztül találtad?
Nem, teljesen egyedül szerveztem. Először is ott kezdődött, hogy a 2 egyetemista meg az 1 gimnazista unokámat kellett ugye összeszervezni, hogy ki mikor tudna eljönni, és ezért aztán nem iskolaidő alatt mentünk, hanem úgymond télen mentünk.
Balira télen, ez egyébként nagyon meglepő, mert általában Balira azért azt hallottam, hogy olyankor mennek, amikor meleg van és fürödni.
Igen, hát az egyik az iskolaidő volt, ami ugye a gyerekek nem akartak 2 hetet kimaradni, a másik pedig, hogy tudni kell, hogy ugye ez egy trópusi sziget, eléggé közel van már az egyenlítőhöz is, és itt a tél az plusz 30-32 fokot jelent. Ami viszont jó volt benne, hogy nem volt olyan űrű nagy a páratartalom, mint nyáron, és a hőség sem.
Mi a különbség, mondod, hogy a páratartalom, és egyébként még mi a különbség az ottani tél és az ottani nyár között?
Nyáron nagyon sokszor esik az eső. Azért tudom ezt elmondani, mert első utamon voltam már itt egyszer.
Tehát akkor ezt még akkor mondjuk el, nem is először?
Igen, igen, másodszor mentem, mert ezt még a mai napig se überelte semmi, tehát a legcsodálatosabb hely, amit én láttam. És nyáron nagyon meleg van, hirtelen lezúduló nagy esők vannak, ami szintén meleg. Tehát olyan, mintha az ember egy meleg zuhany alatt állna, pillanatok alatt térdig érő víz esik le, mert nagy mennyiségbe zuhan, utána kisüt a nap, nagyon jó idő van, nagyon meleg van, és a magas páratartalom miatt annyira izzad az ember, hogy a fülén, az orrahegyén, az állahegyén folyik a víz. Úgyhogy már nem is türülgettük, mert egyszerűen hát jött ki, rengeteget kell ugye ilyenkor inni az embernek. Engem nem zavart, hál' Istennek egészséges voltam, meg úgy gondolom, hogy vagyok is, és engem nem zavart meg ez a teljesen más időjárás.
Ezt az utat azt mondod, hogy nem utazási irodán.
Nem, nem, teljesen egyedül szerveztem. Január 2-ára, 3-ára dőlt el, hogy a gyerekek akkor mikor tudnának jönni, és leültem az íróasztalom mellé, a számítógép mellé, és interneten szerveztem meg az égvilágon mindent. A szállodától kezdve a taxi sofőrünkig több száz véleményt elolvastam, akik Balin jártak, és egy az nagyon-nagyon korrektnek tűnt, és az idő igazolta is, hogy korrekt is volt a vélemény, mert azt a taxisofőrt kértem meg szintén interneten keresztül, akit javasolt, és ezek is hozzájárultak mind ahhoz, hogy ragyogó utunk volt. Nem mertem a gyerekekkel egy egyszerűbb szálláshelyet választani, mert hát azért még ott előfordulnak azért kígyók, skorpiók, egyebek, és hát féltem attól, nehogy azért bármi történjen. Itt ugye az ember nem csak saját magáért felel, hanem a 3 gyerekért is, akik hát ugyan felnőttek már, de akkor is ugye a nagymamai ösztön, és egy jó minőségű szállodába szálltunk meg. Kuta nagyvárosa, ma már mondhatom azt, hogy a szigetnek a fővárosa turizmus szempontjából meg feltétlenül, és oda jött értünk minden nap a taxisofőrünk, és saját kocsival jártunk be.
Ehhez azért, hogy így meg tudtad szervezni az utat, gondolom, hogy már gyakorlatod volt benne, mert nem kis felelősség így számítógépen keresztül, hogy minden pontosan úgy működjön, és minden jól sikerül.
Igen, hát nagyon sokan mondták már, hogy én rettentő bátor vagyok, ugye itt a szálloda foglalásnál nem kellett előre utalni pénzt, meg a taxisofőrnek se. De bizony a repülőjegyet, azt ugye meg kellett venni, sőt, hát ha majd lesz alkalmunk és lehetőségem arra, hogy beszéljek, hogy kirándultunk, elröpültünk Jáva szigetére, és oda is meg kellett vennünk a repülőjegyet, sőt az idegenvezetőt, akit felfogadtam interneten is, kérte előre a pénzt, úgyhogy hát ezek mind olyan dolgok, hogy azt szokták mondani a barátaim, az ismerőseim, hogy én nagyon bátor vagyok. Nem, én bízom az emberekbe, tényleg még egyetlen egyszer nem történt az meg, hogy becsapódtam volna.
És az, hogy ott mi történt a Bali-szigetén, azt majd zene után fogjuk elmondani, vagyis ide fogja elmesélni.
Igen, így szeretném.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Újra köszöntöm a hallgatókat. Önök a Halas Rádió utazási magazinját hallhatják, és folytatja elmesélését Gáspár Ida. Bali-szigete merre található?
Ha magunk elé képzeljük a térképet, és úgy eljutunk gondolatba Indiáig, és tovább megyünk Indiától, és elmegyünk Malajziába, Szingapúrba, és úgy Szingapúr alatt függőlegesen megyünk lefele, és ott már sok sziget van, az Indonézia, tehát Malajzia is Tájföldnek a folytatása lefele. 1400 szigetből áll Indonézia ország, és ebből az egyik sziget Bali, ez a legközelebb van tulajdonképpen Malajziához. Egy nagy szigetük, Indonéziának a legnagyobb szigete Jáva van Malajzia és Bali szigete között. Jáván van egyébként a fővárosa is Indonéziának.
Mekkora ez a sziget?
Pici szigetnek számít, a hossza így észak-nyugatról lefele húzódva délnyugatra 70 kilométer hosszú, a szélessége meg 30 kilométer hosszú. Teljesen egy trópusi szigetet kell elképzelni, amit még tarkítanak a működő vulkánok is, hiszen a tűzgyűrűn helyezkedik el Indonézia szigeteinek a nagyon nagy része, így is alakult ki tulajdonképpen ez a szigetvilág, hogy a vulkánok ugye feltörtek, és egyre nagyobb-nagyobb kitörések hozták létre a szigeteket.
Mondod, hogy trópusi sziget, tehát akkor a domborzata az nagyrészt ilyen trópusi erdő.
Teljesen hegyeset kell elképzelni, hegyvidéket, vulkáni hegyeket kell elképzelni, de azt is kell tudni a vulkáni hegyekről, hogy a vulkáni hegyek oldala rendkívül termékeny. Volt is egy olyan protestálás, nem mondanám tüntetésnek, hanem inkább egy felvonulás volt a helybéli gazdálkodó emberek részéről, hogy le akarták a vulkánok oldaláról, mert ott is laknak. Tudják, hogy bármikor kitörhet, de ott élnek, ott laknak, és a biztonságuk érdekében ezekből a falvakból ki akarták telepíteni az állam őket, és protestáltak az ellen, hogy ezt ne tegyék, mert nekik ez az életük. És vitték azokat a terményeket kosarakba, meg ilyen tálcákon, amiket a vulkán oldalán termesztenek, és oda volt írva, hogy ez ennyibe kerül, az annyiba kerül, hogy nekik az a megélhetésük. És nem hajlandók elmenni innen, és tisztában vannak azzal, de azt mondták, hogy nekik ez az életük. Én erről nagyon sokat faggattam a helybelieket segítséggel, unokáimra nagyon büszke voltam, mert a taxisofőrünk angolul beszélt, az unokáim meg mind a hárman kenik, vágják az angolt, úgyhogy nagymama mindig dagadt és hízott a büszkeségtől, és így tudtam a helybeliekkel beszélni. A másik dolog, amit tudni kell, hogy ezeken a vulkáni hegyoldalakon rengeteg teraszos rizstermesztés folyik, és tulajdonképpen ez teszi legalábbis nekünk európaiaknak olyan hihetetlen gyönyörűvé az egész szigetet, ezek a rizsteraszok. Egész pici teraszkákat kell elképzelni, ami egy embernek jut, nem nagyokat, szinte mondanám azt, hogy két szobányi nagyságú, három szobányi nagyságú területet négyszer tudnak aratni egy egy évbe, tehát láttunk pihenő, ez ilyen sáros, vizes, agyagos darabot kell elképzelni, láttunk palántázott rizs területet, zöldet, méregzöldet, és már a sárgulót, és egyetlen egy szál érett rizst is letörtem. Nekem ezek olyan emlékek, hogy én ott álltam a rizsföld szélén, és egy szál rizset el tudtam hozni, hogy és meg is van a mai napig nekem ezek a kincseim.
Eredeti őshazájából.
Igen.
Találkozunk ilyen.
Az indiai óceánban van ez a sziget. Azt kell tudni, hogy télen is a 27 fokos volt a vize, és hát nem véletlenül alakult ki Kutánál a turizmus, illetve hát ezen a részen aztán tovább más helységek is fejlődtek a parton, mert lankásan megy itt a part befele, a víz alatti rész is, egy kemény homok, nem sziklás, és hát ugye a turizmus szempontjából ezek azért inkább a fölkapottabb helyek. Nagyon kellemes a vize, a másik, amit az indiai óceánnak kapcsolatban kell mondanom, hogy vannak olyan kelet felőli oldalai a szigetnek, meg észak felőli oldalai, ahol nagyon nagy hullámzás van, és a világon a szörfösök az egyik legjobb szörfös helyként emlegetik. Éppen egy világ találkozó volt Balin, amikor ott voltunk, úgyhogy el is mentünk egy kicsit, hát messziről láthattuk őket. Kitűnő buvárkodási lehetőségek vannak, mi is egy nap kipróbáltuk, gyönyörű szép víz alatti világuk van, csodákat lehet látni a víz alatt is. Én azt mondtam, ha lehetne sírni a víz alatt, akkor én sírtam volna örömömbe, mert olyan hihetetlen színű, kék, rózsaszín, fluoreszkáló, sárga színű halak, vitorlás halak. Megkérdezte valaki, hogy, és hát nem féltem, hogy jön a cápa. És egyszer úgy eszembe jutott, hogy mit tennék, hogyha én ezt a korallzátonyt egy olyan várszerűt képzeljünk el, olyan templomszerű korall építmény volt, és millió színes hal úszkált bele körülötte, meg hát a csodaszép színű korallok, és úgy gondolkoztam, hogy mi lenne, ha most így szembe jönne velem egy cápa, és úgy az jutott eszembe, hogy hát nem szabad kapálózni, mert akkor zsákmánynak tekint, szépen mozdulatlanul kell lebegni. Tehát borzasztó érdekes az, hogy az embernek nem jut eszébe ott a csodálkozástól, a gyönyörű látványtól a félelem.
Két dologban is szerencsés vagy, az egyik az, hogy ott lehettél, láthattad azt a tenger alatti világot, a másik meg az, hogy nem jött a cápa.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, utazási magazinunkat hallhatják, és elmesélését Baliról folytatja majd nekünk Áspár Ida. Mesélted, hogy ott láttad a tenger alatti állatvilágot, de milyen a tenger fölött, a szárazföldön? Ott is láttál valami különleges állatot vagy állatokat?
Még szintén a tengerhez kapcsolódik egy nagyon-nagyon szép napunk. Az első nap, mikor lementünk, ugye a 23 órás repülőút után, első nap nem terveztünk nagyobb utat, csak szétnézni egy kicsit a parton, meg a városba, és nagy tömeget láttunk, hát ugye kíváncsiság rögtön odavitt engem, és ökonap volt, és ez azt jelentette, hogy a szigeten kikelt teknőc, tengeri teknős, leves teknősnek is hívják ezt, tojásokból kikelt picike kis teknősöket összeszedik, illetve hát már őrzik a tojásokat magát is, hogy azokat ne lopják el. Kikelnek ezeket akkor összeszedik, ezeket a pici teknősöket, és a tengerparton lévő turistáknak adnak ilyen pici kis kék kis műanyag tálkába egy-egy kis teknőckét, és akkor sorba állítottak bennünket a tengerparton, és akkor mindenki útjára engedte a maga kicsi teknőcét. Tulajdonképpen ezzel ők azt szerették volna bemutatni, hogy nagyon kell védeni ezeket a teknőcöket, mert kihalófélbe vannak, nagyon kell rájuk vigyázni. Természetesen voltak ilyen elhangzott előadások is, ott hangosan ezeket elmondták mindenkinek, de nagyon aranyos és nagyon érdekes program volt. Ugyancsak meglátom látogattunk egy olyan helyet, ahol ezeket a teknősöket, ilyen kerekasztal nagyságú példányokat láttunk, ilyen másfél-két méteres példányokat, akik valamiért megsérültek egy hajócsavartól, vagy egy nagyobb hajótól, és ezeket próbálták megmenteni. Úgyhogy szabályosan ájuldoztunk ezektől a másfél-két méteres teknőcöktől. Szintén a szigeten élnek kígyók. Ugye a rizsföldeken azt mondták, hogy csak a csapáson szabad mennünk a vezető után, mert rengeteg a mérges kígyó, és hozzátette, hogy nem nagyok, picik, és így mutatta, hogy 40-50 centisek, de nagyon mérgesek. Na most, hál' Istennek nem találkoztunk egyel se, meg hát nem nagyon csámborogtam én sel.
Kérdezni is akartam.
Oldalirányba. Igen, hát én egyesek szerint fegyelmezetlen vagyok, én meg azt mondom, hogy kíváncsi vagyok, tehát én szeretek egy kicsit úgy a dolgok mögé nézni, de itt nem mertem elmenni. Tehát többféle kígyó él, mérges kígyók is élnek, és elmesélte például a taxi sofőrünk, hogy egyik éjjel hazament, és hogy besütött a holdfénye a padlommal leterítve az ágyuk, és ott volt összekuporodva egy mérges kígyó rajta. És akkor kérdeztem tőle, hogy és mit csinált vele? És én megfogtam, és kidobtam. Holnap visszamegy. És akkor erre hatalmas nagyot nevetett, és ezzel el volt intéző az egész. Na most tudni kell, hogy először, mikor Balira mentem, én a hindu vallás miatt mentem oda, mert azt mondtam, hogy Indiába nem akarok menni, de a hindu vallást azért szeretném megismerni, és Bali egész szigete hindu vallású volt. Azért volt, mert ma már nagyon a többi szigeten muszlim vallásúak élnek, és szivárognak be Bali szigetére ugye a turizmus miatt. Az indiai valláshoz tartozik az, hogy egy legyet se szabad megölni, hát ezért van az, hogy a kígyót is csak kidobta, és nevetett azon, hogy ha holnap visszajön, majd megint ki fogja dobni. Igen. Nagyon érdekes volt egy állat, amit láttunk, ez a kávéval függ össze, a cibet macska. Hát egy ilyen macskától egy kicsit nagyobb, hosszabb, nem is róka formájú, meg nem is medve, hát egy cibet macska, egy ilyen sötét, barnás, feketés szőre van neki. No, ez a cibet macska termeli a világ legdrágább és legfinomabb kávéját. Szabadon teremnek, tehát az eső erdőbe, az őserdőbe terem a kávé, nem ültetvények vannak még egyelőre. Ezt összegyűjtik a gazdák, akik arra laknak, és a cibet macskával megetetik, mert a vadonban ez a cibet macska eszi a kávé szemeket. És megetetik a kávét a cibet macskával, ez átmegy a cibet macskának az emésztő rendszerén, a másik végén kijön belőle, és ekkor mi végignéztük ezt a folyamatot, tehát láttuk a babszemet, amit megetettek meg, ami kijött belőle, képződik rajta egy ilyen vízköves lenne réteg, és ezt leverik róla, és utána pörkölik és örlik meg, és azt mondják, hogy a cibet macskának az emésztő rendszeréből olyan enzimek kerülnek bele, jelenleg a világon ez a legdrágább kávé, Európában 40 euróba kerül egy csésze, és a neve ennek a kávénak Luwak kávé. De láttunk kávéültetvény, láttunk szegfűszegfát, borsot, kakaót, hogy terem a kakaó babnak hívják. Úgy kell elképzelni, mint azokat az írdal dinnyéket, sárga dinnyéket, csak ez olyan rózsaszín írdal, és körülbelül akkora is, mint amit nálunk lehet sárga dinnyét kapni, és ha ezt fölbontjuk, akkor úgy csücsülnek benne a nyers kakaóbabok, amit aztán hát szárítanak és őrölnek.
És ez mind a természetes közegében?
Igen, teljesen ott mutogatták, hogy ez
fantasztikus
volt, igen.
Megint vége lett egyik blokkunknak, de folytatni fogjuk, jövünk vissza a zene után.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a kedves hallgatókat utazási magazinunkban. Ida folytatja elmesélését Baliról. Merre jártatok? Mi az, ami még látnivaló?
Hát Bali szigete elég jó be épített át, falvak vannak, városok vannak. Tulajdonképpen a turisztikai fővárosa Kuta, de a szigetnek a fővárosa Ubud, és Ubud is volt a fővárosa, és ott király uralkodott, mert akármilyen pici volt egy sziget, az egy kis államocskának számított, és volt királya. Tehát vannak ott azért olyan szent helyek, szent templomok, ahova érdemes elmenni, illetve nagyon érdekesek a falvak. Nagyon szépek a falvak, kőből épülnek, hiszen hát ugye a vulkáni köveket használják föl, az épületek is, a templomok is kőből vannak építve, kis csatornák futnak a házak előtt, amibe folyik a víz, mert vízbe bővelkednek, és ott mossák el az edényt, ott mosnak, ez tiszta víz, ide szennyvíz nem jön. Volt szerencsénk bemenni faluba, házba is, hátul van egy óriási, hatalmas nagy víztározó bedence, tehát a tisztaság a hinduknál nagyon-nagyon fontos, és ott fürdenek, van külön egy disznóól, nekünk magyar szemmel nézve ilyen kis csüngőhasú kis...
Vadmalacok?
Igen, kis malackák vannak, egy darab, tehát nem többet kell képzelni. Aztán a csirkék ilyen hosszú lábúak, alig van a combjukon egy pici húsika, tehát azok is egészen más formájúak.
Hogy élnek itt a családok, itt több generáció van együtt?
Igen, ilyen, hogy nyugdíj nem létezik. A hitükből adódóan a legidősebb fiúgyermeknek a kötelessége eltartani az időseket. Van egy külön épület, hát az a legkisebb helység, ahol az idősek, a házaspár, ugye nagymama, nagypapa, vagy már csak az egyik él és lakik, és élete végéig, amíg bír dolgozni, bír tenni, kell, hogy ő is a családért dolgozzon. Tehát láttunk olyan helyet, ahol a szegfűszeget fejtették ki, tudom, hogy hihetetlennek hangzik nálunk Európában, de a 3 éves gyerek is fejtette, meg a 80 éves, 85 éves nagymama is fejtette, bontotta ki a szegfűszeget. Tehát ott erejéhez, képességéhez képest addig kell dolgozni, mivel nincs nyugdíj, amíg bír. Hát az egészségügyi ellátás is hát nagyon gyatra. Európai szemmel nézve, mai napig még a fekete mágia eléggé erősen uralkodik, tehát, hogy jön a mágus, és akkor füstöt fúj rá meg, és a többi. Tehát az általunk ismert gyógyászat, vagy mondjuk a kínaiak által ismert gyógyászat azért Indonéziában nem jellemző a vidékeken.
Hogyan közlekedtetek?
Itthonról taxit foglaltam le, a taxisofőr aranyos volt, 8:45-kor már rágta a körmét a szállodába, hiszen 6 napra foglaltam le, csak e-mailbe, tehát minden fizetés is előleg nélkül, és nagyon izgult, hogy tényleg ott leszek-e, tényleg jövök-e. El kell, hogy mondjam, hogy egy csodálatos embert ismertem meg, fiatal apuka, nagyobbi kislánya 6 éves, a kicsi meg olyan 3 éves lehetett a fiúcska, és hát 6 napig együtt voltunk reggeltől estig. Senki ne gondolja, hogy ez egy horribilis pénzbe került, mert 4-ünknek fejenként reggel 8-tól 8 óra hossza, de az soha nem 8 volt, mert olyan rendes volt a Ketú, ez volt a neve a sofőrünknek, hogy este 8-ig is vitt bennünket ugyanazért a pénzért, és ez fejenként nekünk reggeltől estig 2500 magyar forintba került. 8 órát meg 10 órát vitt bennünket a szigeten, úgyhogy sikerült bejárni az egész szigetet, minden nagyon híres templomát megnéztük, a fővárosát megnéztük, és a kézműves falvakat megnéztük. Úgy kell elképzelni ezeket a kézműves falvakat, hogy minden faluba, nekem ez nagyon érdekes volt, más kézműves tevékenységet folytatnak. Tehát nincs olyan, hogy van kőfaragó is, fafaragó is, meg mondjuk batikoló is. Vagy az egyik, vagy a másik, és akkor abba az egész faluba csak követ faragnak. Hát Isten szobrokat elsősorban, Buddha szobrokat, de mivel a kapu bejárat is egy nagyon jellegzetes indonéz stílusú kő, csipkés gyönyörű faragást kell elképzelni, ezeket is ők készítik, és ők faragják.
Eladásra készítik?
Hát ma már szuveníreket, igen, de egyébként teljesen saját maguknak készítették ezeket. Nagyon szép batikokat láttunk, ezüstműveseket, aranyműveseket, fafaragást, álomszépeket. Úgy mondják, hogy talán a világon a legszebb csipke, átört csipke mintájú fafaragások itt készülnek.
És hogy láttad, ezek még az eredeti régi technikával, szerszámokkal készülnek?
Teljesen. Ezt úgy kell elképzelni, ül a fal tövibe a földön, és világhírű gyönyörűségeket faragnak. Van olyan fotóm, hogy a csupasz mesztelen talpával szorítja le, és a kezével megfaragja a fejét, és éles szerszámokkal. Fantasztikus.
Rövid zene után innen fogjuk majd folytatni.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a Halas Rádió hallgatóit, és Ida meséli tovább nekünk Balin látott élményeit. Bali mennyire tudott megmaradni abban az ősi mi voltában, és hogy van-e a civilizációnak látható nyoma?
Erre azt kell mondanom, hogy sajnos van. Amiben ugye én is részt veszek, és én is okozom, mint turista, mert bizony a 12 évvel ezelőtt látott Kuta város és a 12 év után látott város össze nem hasonlítható. Egyedül sétáltam a tengerparton, egyedül kóboroltam az utcákon, csak és kizárólag helybeli kis éttermek voltak. Most pedig el kell képzelni egy világszínvonalú várost, most, hogy tönkretette vagy nem tette tönkre, ugye hát ez kérdés. Tele-tele az egész Kuta ötcsillagos hotelekkel, a hozzátartozó mindenféle háttér dolgokkal, és több ilyen nyaraló központ is alakult ki. Például van olyan hely, Nusa Dua, ahol csak és kizárólag a legfelső 10 000-nek épültek szállodák, és hát úgymond a megfizethetetlen drágák. És ez egyelőre, hál' Istennek, csak a tengerparton jellemző, de azért mondom, hogy egyelőre, mert be fog ez szivárogni sajnos az egész szigetre, ott még nem jellemző, tehát megjelent, vannak már ott is bent, a sziget közepén, a szárazföldön is szállodák, de beleilleszkednek a környezetbe. Rizsszalmából van a tető, és olyan környezetbarát, de már megjelentek. Ugyanúgy megjelentek, tudják ők nagyon jól, hogy melyek azok az útvonalak, amit a turisták néznek, ott már megjelentek éttermek. De ezek még mindig hagyományosak, kár lenne, ha ezek elvesznének. Nagyon, nagyon csodálatos az ősi mi voltukba látni a családok összetartását, ahogy összedolgoznak, ahogy együtt élnek, ahogy tisztelik, becsülik az időseket.
Az épületek, azok milyenek egyéb? Azt gondolom, hogy valószínűleg akkor azok is sajátságosak, nem a mi stílusunk hasonló.
Igen, hát itt különvenném a lakóépületeket, és különvenném azokat az épületeket, amik a közösségi, tehát a templomok közösségi célt szolgálnak, vagy ilyen kulturális, úgy mondanánk ezt, hogy kultúrházak. A lakóépületek, azoknak van teteje és oldala. A templomok és ezek a kulturális helyeknek nincs oldala. Nincsenek benne szobák, ezek egyetlen egy nagy légterek. A templomok úgy 50-60 centi magas emelvényre, ilyen kőből épített emelvényre vannak téve, 4 oszlop, 4 vagy több oszlop attól függ, és ennek van egy teteje. És aki ide lépcsőn fölmegy, vagy a gyönyörű kőből faragott, két oldalon, mint egy-egy kapu oszlop, ilyen csipkésre faragott kőből, és ezen a kapun keresztül bemegy, az már bent van a templomba. És ott mást nem nagyon lát. Láttunk viszont olyat, ahol a tetőnek, a kívülről rizsszalmával fedett tetőnek a tetőzetébe, ha fölnéztünk, láttunk az 1500-as évekből festményeket, ami nagyon érdekes volt, mert a bibliai, a teremtéskori jelenetek voltak lefestve. Azért mondtam, hogy a teremtéskori, mert ugye ők nem a keresztény bibliát használják, de azért nekik is van egy elképzelés a világ kialakulásáról. És őket is próbálta az ő bibliájuk, szent könyvük nevelni. És ezeket festményekbe, ugye olvasni, írni nem tudtak abba az időbe, és gyönyörű festményeket láttunk ezeknek a tetőknek a belső felén. A fűszereknek, az ételeknek a fűszeres illata terjeng az egész szigeten, minden utcán. Mindennek olyan illata van. Még a szállodába is, ha bemegy az ember, ott ott is érzi ezeket a keleti fűszerillatokat.
És így az adásunk végéhez közeledve, mi az, amit hoztál magaddal? Most nem kifejezetten tárgyi dologra gondolok, hanem talán emlék, ami így legkedvesebb, és ha szeretnéd elmondani.
Amiért a legcsodálatosabb, a legszebb és a legboldogabb utam volt az az, hogy együtt lehettem a három unokámmal, hiszen már a felnőttség küszöbén vannak, el fognak menni, nyilván mindegyik külön-külön családot fog alapítani, már most is ugye az egyetemi éveik, iskolai éveik azért meghatározzák, hogy mikor tudnak eljönni hozzám, és én úgy gondolom, hogy talán ez volt az utolsó pillanat és az utolsó lehetőség arra, hogy a három unokámmal együtt lehetem.
És ez egy csodás ajándék, egy ilyen emlék, hogy közösen el tudtátok.
Igen, ez a Jóistennek egy nagyon nagy ajándéka volt, hogy ezt megérhettem, és ezt fogom vinni magammal egész életembe tovább. A végén szerettem volna elmondani, tulajdonképpen azért is mentem el én, és azért vittem el ide a három unokámat, hogy lássák azt, hogy másképp is lehet élni, mint ahogy mi élünk Európában. Sokkal boldogabban, sokkal összetartóbban, sokkal nagyobb szeretetben.
És sokkal egyszerűbben.
És sokkal egyszerűbben. Mikor a gyereknek egy autó gumiból van kivágva, vagy külső gumiból van kivágva a papucs talpa, és négy darab madzaggal van a láb, bárra rákötve. Ez ott nem szégyen, ott így él a vidéken mindenki, és nem 30-40 ezer forintos Nike cipőkbe rohangálnak, és boldogok.
Még mentesültek a fogyasztótársadalomtól.
Igen, igen, még. De lehet, ha elmennék, mondjuk megint 15 év múlva már nyomát se látnám ezeknek.
Reméljük, hogy nem így lesz. Hát legyen ez akkor ma az árszónk. Nagyon szépen köszönöm ide, hogy ismét velünk voltál.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy lehetem.
A hallgatóktól pedig elköszönök. Kívánom, hogy legyen továbbra is szép napjuk. Meghallgathatják ismétléseinket a Halas Rádió honlapján, halasradio.hu hangalbumában. Jöjjenek majd a jövő héten is, várjuk Önöket. Viszont hallásra. A riportert Németh Andrát hallották.